Tisztelettel köszöntök mindenkit, és ebben a 45 percben, ebben a 45 perces órában egy olyan területről szeretnék beszélni, ami talán kevéssé ismert a szélesebb körben. Infobionika. Mi jut erről eszünkbe? Hát sok minden, különösen akik a sci-fi filmeket látták, de a dolog lényege tulajdonképpen az, hogy kapcsolatba kerül az élő világ és a mesterséges elektronikus világ. És mi lehet ennek a csúcsa? Hát pacemakerekről, szívritmus szabályzókról tudunk, most már mesterséges kochlea hallókészülék is van beoperálva közel 100 000 ember fülébe, és persze azt reméljük, hogy lesz retina protézis is. Egy pár hónappal ezelőttig, amikor engem erről megkérdeztek, akkor mindig azt mondtam, hogy ez még egy jó darabig nem valószínű, hogy lesz. De január óta tudom, hogy előbb-utóbb lesz, ha nem is a jövő évben, de előbb-utóbb lesz. Hát az egyik rész a protézisek, de sok egyéb is. Tehát a mai előadásban szeretnék fölvillantani néhány olyan példát és néhány olyan elvet, amely az infobionikáról szól és az érzékelő számítógépekről. Talán érdemes annyit elmondani, hogy az elektronika, számítástechnika fejlődésében az első nagy hullám volt, amikor a 70-es években megszületik az olcsó mikroprocesszor, majd erre épül a 80-as éveknek a PC ipara. A következő hullám 10 év múlva az olcsó lézerre fölépített olcsó sávszélesség, majd a 90-es évek internetipara és mobil távközlése. És a következő hullám ez az úgynevezett érzékelők forradalma, ahol olcsón tömegesen egyre inkább megvásárolhatóak lesznek a legkülönfélébb mesterséges érzékszervek. És ez a három együtt, ez egy új minőséget hoz majd létre, és ez az új minőség vezet egy új fejlődési trendhez. Egy új fejlődési trendhez ez az infobionika. Az infobionikának három fő aspektusáról beszélnénk, és az előadásomban ezeket szeretném összefoglalni, illetve jó néhány példával motiválni. Nagyon fontos, hogy ez a sok példa, ez a sok érdekes kísérlet természetesen nem egy-két embernek a munkája, hanem és itt szeretném megköszönni, és egyben, föl is hívni a figyelmet arra nagyon sok kiváló kutatóra, akik ebben velünk együtt dolgozva, tehát az MTA Stucky laboratóriuma, a Pázmány Fakultás, a Kaliforniai Berkeley Egyetem két laboratóriuma, Harvard Egyetem egy laboratóriuma, Sevillai laboratórium és 6 egyéb magyarországi laboratórium, akikkel az elmúlt 4 évben a Széchenyi terv NKFP Telesense projektjében együtt tudtunk dolgozni. Látni lehet majd azt, hogy annyiféle disziplinát művelő ember dolgozik együtt, ami önmagában egy izgalmas, érdekes kihívás. Tehát, melyek a főbb területei az infobionikának? Hát az egyik a biológia motiválta információs technológiák és eszközök. Vannak olyan dolgok, amelyeket a csúcsszámítógépek, a szuperszámítógépek is ügyetlenül tudnak csinálni. Most nem akarok sok példát hozni, de ha valaki megnézni például, hogy egy robot, egy kicsike robot, tehát nem egy nagy robot, egy kicsike robot, hogy tud egy lépcsőn lemenni ebből a csúcs technológiás Honda, vagy nem tudom szólni milyen robotokat, akkor szinte nevetni kell, hogy ez egy szerencsétlen kis robotka hogyan, milyen nehezen tud egy lépcsőt lemenni, vagy kettőt. Tehát vannak olyan feladatok, amelyekre az a csodálatos számítástechnika és elektronika, amit kidolgoztunk az elmúlt 50 évben, nem alkalmas. Hát a második rész az infobionikának ezek az élő szervezetbe épített autonóm eszközök, amelyek ott érzékelnek, számítanak, beavatkoznak. A protézisek, ugye ez nagyon izgat mindenkit, ezek a protézisek, hogy hogyan lehet pótolni valamit. És olyan egyéb példák, mint mondjuk gyógyszeradagolók, krónikus betegségben szenvedőknek mondjuk folyamatosan mérik a paramétereket, és ennek megfelelően megy a gyógyszeradagolás. És a harmadik terület, ami megint egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, ez pedig a mesterséges és élő szimbiózis. Tehát amikor nem utánozunk valamit, nem helyettesítünk valamit, hanem kapcsolatba lép az élő élettelen, különösen, amikor az agyműködéssel kapcsolatos dolgokról is van szó. Amikor agyműködésről beszélek, mindig tudatosan az idegrendszerről van szó, és nem az elme dolgairól. Na most hát ezen a területen, Magyarországon az elmúlt 11 néhány évben nemzetközileg is úttörő kezdeményezések zajlottak le, legalább egy tucat laboratóriumban szerte az országban. Hát az első lépésben egy pár szóval vázolnám tényleg nagyon röviden az érzékelő számítógépeket, hogy milyen fajta számítógépekről is van szó itt, amikor hát egyszerre integrálva szeretnénk kezelni az érzékelést, a számítást és a beavatkozást. Na most először is ezekről az érzékelő elemekből nagyon-nagyon sok van. Tehát akár melyiket, akár a szemünket, ugye van 150 millió, vagy több mint 100 millió fotoreceptor, de hát ha tapintás, vagy egyéb dolgokat is. Az első, ami eszünkbe ötlik, hogy itt nem egy-két, vagy tíz, vagy ezer, esetleg egy millió processzor van. A másik dolog, hogy nem csak az elemekből van nagyon sok, hanem ezek az elemek és ezek az érzékelők, ezek olyan jelekkel dolgoznak, amelyek másak, mint amit a számítástechnikában megszoktunk. Tehát nem tudjuk azt, hogy most hány jelérték van, mondjuk ha megnézzük, hogy tapintunk valamit például, akkor nem tudjuk, hogy hány nyomásérték van. Ezek folytonosak, úgy mondjuk, hogy analógok. És ráadásul ezek nem egyen-ketten jönnek, hanem ilyen zuhatagban, mint maga a látás. Egy folyam, ugye 100 millió kis fotoreceptor egyszerre érzékeli a környezetet és a körülöttünk lévő világot. Tehát ezek a hullámszerű jelenségek. Tehát amit észreveszünk az az, hogy az adatok, azok ilyen analóg jelekből álló hullámok, ezer számra, tízezer számra, esetleg millió számra, és a processzorokból is millió szám van. Tehát pont minden más, mint amit megszoktunk a digitális számítógépekben. Azért, mert a digitális számítógépek azok elme inspirálta számítógépek. Logika, számok, összeadás, kivonás, szorzás, és így tovább. Az a számítógép, amiről most beszélünk, az pedig agy, az idegrendszer motiválta számítógép. Hát nézzük meg, hogy melyek az elemei ennek az újfajta számítógépnek. Ígérem, hogy egyenleteket különösen szóltak, de ígérem, hogy egyenleteket nem fogok csak két táblán mutatni. Ezek közül is ez az egyik, ez rendkívül egyszerű. Ez csak annyit mutat, hogy ha van egy kis cellánk, azért nem mondom, hogy neuron, mert a neuron a sokkal bonyolultabb. Csak a mérnökök szeretnek egyszerűsíteni. Tehát van egy kis cellánk, és ez a cella valamilyen nagy rácsnak az i-edik sorában és a j-edik oszlopában van, akkor ez az XIJ, ez jelenti ennek a cellának, vagy mondjuk egy idegsejtnek a feszültségét, és ez, ha nem csinálunk semmit vele, hát akkor lassan csökken. És az jelenti azt, hogy a differenciál hányadosa az egy negatív szám. És a kimenete pedig az egy ilyen szigmoid, ilyen kicsit növekedő, aztán telítődő karakterisztika. Ennyi az egész. Ez egy cella, egy sejtszerű valami, egy mérnök számára. Na most megint elemeket nézzünk. Hogy lehet ezeket elhelyezni? Hát egy rácson, egy síkbeli rácson, hát valamilyen szabályos rácson. Nem feltétlenül pontos ez a rács. Ha ránézünk egy retina mikrofotográfra, akkor látjuk, hogy azok hát olyan rácsszerűek, de nem pontosak. Egy híres biológus mondta, hogy ez kicsit, a természet kicsit fusi. De nagyon érdekes, hogy kiderült nemrég, hogy ha egész pontos lenne a rács, akkor egy csomó hibát is okoznának a képek. Na mindegy. Tehát van egy ilyen rács. Erre rátesszük ezeket a picikés neuron modelleket, és utána vesszük a lehető legegyszerűbb összekapcsolást, mindenből a legegyszerűbbet. Tehát azt tessék most megfigyelni, mintha receptszerűen csinálnánk úgy számítógépet, vesszük a legegyszerűbb kis cellát, veszük a legegyszerűbb térbeli, síkbeli elrendezést, és veszük a legegyszerűbb interakciót, először csak a szomszédokkal vannak. Tehát minden egyes sejt a szomszédokkal van összekapcsolva, ad és vesz a szomszédoktól. Ez a bizonyos 3x3-as. És ha ez kész van, akkor uram, fia, van is egy olyan számítógép architektúránk, ugye, hogyha ezt elegánsan akarjuk fogalmazni, amiben minden egyes, például az itt látható, mindjárt látható középső cella, az a szomszédokkal van interakcióban, tehát így, mintha pulzálna a szomszédokkal, de persze ez a szomszédokkal való pulzálás azt jelenti, hogy indirekte minden mindenkivel össze van kötve. Mert ha egy metróban sokan vannak, ugye az új megállóban néhányan felszállnak, belépnek a metrókocsiba, és akkor bent is lehet érezni egy kicsit tovább, hogy mindenki meglöki a másikat, és akkor ilyen hullámszerű dolog van. Hát ennyi az egész. Ez az alap CRN dinamika, és most jön az utolsó képlet, és aztán több képlet nem lesz. És ez a kis maximum ezben az esetben 20 tagból álló differenciál egyenlet, ebből lehet akár 100, vagy 1000, vagy 1 millió is akár, ez írja le ezt a hullámszerű, a szomszédokkal ilyen hullámszerű mozgásban lévő dinamikát. És ebben a szomszédokkal való interakció, ezek a bizonyos A és B 3x3-as kis mátrixoknak az elemjei, a szomszédokkal való erősség, interakciós erősség, ez az a program, ez az az utasítás, ami az egész dinamikát megszabja. És ha ezt szépen beépítjük egy újfajta számítógépbe, ahol mindjárt megmutatom, hogy mi az elemi utasítás, akkor kaptuk ezt az új hullámszámítógépet. Ha pedig minden egyes, most már képekről van szó, minden egyes kis cella, minden egyes kis processzor az egy képelem, az egy pixel, akkor ha betesszük a bemenő képet, és beállítjuk ezt a 19 számot, 9 meg 9 meg 1 számot, és oda tesszük a kezdeti értéket is, akkor ha ezt beindítjuk, akkor egyszer csak mondjuk egy tized mikroszekundum alatt a kimenet kiderül, hogy micsoda, hát a kontúrja a bemenetnek. De lehet, hogy ha más 19 számot, más kis elemi programot adunk be neki, akkor más lesz a kimenet. És nagyon érdekes, hogy ez az az alapdinamika, ami szinte az összes érzékszervünkben működik. A látás, a tapintás, a hallás második lépése és sok egyébben. De érdekes az, hogy nem csak ilyen geometriai műveleteket tudunk végezni, hanem egész furcsa mintázatokat is elő tudunk állítani. Hát itt vannak ilyen mintázatok. Tehát ha 19 számmal játszunk, és valami kis szürke képből kezdünk, akkor ilyen furcsa mintázatok vannak. Az egyik mintázat, ott a harmadik fölülről, igen, az olyan foltok, mintha ilyen, mondjuk egy ilyen foltos tehén vagy valami lenne. De jellegzetesek ezek a mintázatok. Ha ránézünk, vagy egy csiga mintázat, és így tovább, vagy egy zebra, vagy egy leopárd, ezek mind olyan mintázatok, amit ha ránézünk, rögtön tudjuk, hogy mi az. De ha definiálnunk kellene, akkor borzasztó nehéz, szinte lehetetlen. Tehát a mintát nem tudjuk definiálni, csak az őt gerjesztő, az őt definiáló, szinte genetikai kódjával, ezzel a kis CNN, celluláris neurális hálózat, vagy nem neurális hálózat, CNN hálózat genetikai kódjával. És megint, hogyha a következő példát látjuk, indítsuk be, az bal oldalt, az Erzsébet hídon mennek az autók, akkor egy-két ilyen utasítással ki tudjuk szűrni a mozgó részeket, meg külön az álló részeket is, és egyszerre működik az egészen. Tehát nem nézzük meg, no, mozog itt, nem mozog, oda tesszük, ide tesszük. Egyszerre működik az egész. Hát igen, ennyi ez a bizonyos érzékelő számítógép, és a közelmúltban azután azokból a csipekből, amiről mindjárt egy pár szót váltok, tehát ezekből a vizuális mikroprocesszorokból Zarándi Ákos fiatal kollégám és munkatársai egy olyan BuyEye nevű kamerát csináltak, kettős szem, vagy ahogy akarjuk, amely ma a világ leggyorsabb kamera számítógépe, és tavaly a Stuttgarti Vision 2003-as konferencián az év terméke díjat nyerte el. Na most, ha egyel tovább lépünk, akkor látjuk azt, hogy ahhoz, hogy ez létrejöhessen, hát néhány évre volt szükség, és a szevillai, elsősorban szevillai, Berkeley-beli munkatársakkal együtt dolgozva, hát az évek során hoztuk létre azokat a vizuális mikroprocesszorokat, amivel most képesek vagyunk arra, hogy ha mikroprocesszornak a felületére rávetítjük a képet, mert minden egyes kis processzornak van egy kis szeme, egy kis fotóérzékelője, akkor egyszer integráltuk a kamerát a számítógéppel. És ezt lehet csinálni 50 ezer pillanatkép per másodperccel. Ez több mint ezer szerese annak, ami az emberszabású valós idő, tehát a 25-30 pillanatkép per másodperc. És így eljutunk oda, hogy még egyszer, csak a látás, csak a mozgó, a bonyolult mozgó képfeldolgozás esetében hasonló számítási teljesítményt tudunk csinálni, mint egy szuperszámítógép, amelyik a bal oldalon közel 7 négyzetméter szilícium felülettel és fél megawattot fogyaszt, itt pedig 1,4 négyzetcentiméteren 4,5 wattot fogyaszt. Ez persze még mindig egy borzasztó, durva és nagyon, nagyon nem hatékony dolog, mondjuk ahhoz képest, ami a szemünkben zajlik. És még egy érdekes dolog, ha a következő ábrát nézzük, hogy amikor ezzel a kis vizuális mikroprocesszorral ránézünk egy olyan látványra, ahol egy lámpa van, és alatta egy kis könyv, akkor ha 24 mikroszekundumra állítjuk a zársebességet, akkor csak az a kis izószál látszik alig. Aztán, hogyha 1,6 millisekundumra, akkor már látszik a lámpa, aztán látszik kicsit a könyv is alatta, és aztán már jobban a könyv, és így tovább. Tehát nagyon sok mindent lehet látni, attól függően milyen zársebességre állunk. De a jelenlegi összes kameranak csak homogén zársebessége van, minden egyes pixel ugyanakkorára van beállítva. A mi szemünk nem ilyen. Ott minden egyes pixelnek saját zársebessége van, és ezt automatikusan úgy állítja, hogy egyszerre mindenütt optimálisan látunk. Tehát nem kellenek ezek a gyönyörű sok lámpák itt, amely lámpáknak csak az a célja, hogy ezen a vidéken homogén legyen a megvilágítás. Hát ezek az újfajta algoritmusok azonban persze másképp működnek, sokkal izgalmasabb dolgokat lehet csinálni, ezek azt mondjuk, hogy proaktívak, meg adaptívak, és így tovább. A lényeg az, hogy itt számít az is, hogy mielőtt érzékelnénk, mit csinálunk. Tehát ha meg akarom nézni, hogy itt tapintással, hogy ez micsoda, akkor előbb eldöntöm, hogy milyen aktivitást csinálok, és utána lépek tovább. Na, hát ezek után nézzünk egy-két alkalmazást. Hát néhány olyan példát szeretnék mondani, megint csak jelezve azon közösségeket, akik ebben részt vettek. Az első ilyen alkalmazás az egy nagy sebességgel mozgó pirulák minőség ellenérzése, hogy nincs-e kis törés rajta, nincs egy kis repedés, vajon az alakja rendben van-e, és így tovább. Ezt is lehet csinálni 50 ezer frame per szekundummal. A következő példa az pedig, amikor 5 méter per másodperccel mennek ezek a kis textil minták, amiknek mindegyikről meg el kell dönteni, hogy nincs-e benne szálszakadás, ez az amaz. Még egyszer, 3.25 méter per másodperccel mennek ezek a dolgok, és akkor az alatt kell eldönteni, hogy rendben van-e vagy nincs. És a következő példában pedig a Telesense, a már említett Telesense programunk keretében a Gocégen György szívkórház munkatársaival, Szatmári András és Zeilinger Zsorttal és a szakibeli munkatársakkal együtt próbáltuk megnézni azt, hogy egy háromdimenzióban, egy háromdimenziós echokardiográfiában föl tudjuk-e ismerni majdnem real time a belsejét ezeknek a kamráknak. Nézzük akkor a mozgó képeket. Tehát arról van szó, hogy egy ultrahang, egy forgó síkú ultrahanggal tapogatjuk ezt le, és utána, lépjünk tovább, utána, hát először, amit itt látunk, ugye az olyan, hogy azt sem gondolná az ember, hogy ebből valamit ki lehet találni, hogyha csak az ember egy jó pár évet vagy évtizedet kardiológusként nem dolgozik rajta. Következőt kérem szépen. Itt most megpróbáljuk megnézni, hogy a kontúrokat, a belső kontúrokat hogyan tudjuk ezekkel az újfajta számítógépekkel, analogikai celluláris hullámszámítógépekkel megcsinálni. A következőben már azt látjuk, hogy ha végigvisszük ezt a három dimenzióban, akkor majd a következőben, most a pirossal és zölden lehet látni azt a két belső teret, amit azután, következőben mindjárt látni fogunk, hogy miért kell ezt látni. Azért, mert vannak lukak, tehát vannak olyan rendellenességek, hogy két pitval között van egy kis luk, amin átmegy a vér. Na most ilyen szerkezetekkel ezt le lehet zárni. Tehát a következőt kérem szépen. Tehát ha mi képesek vagyunk arra, hogy az echokardiogramból egy ilyen geometriai képet, belső képet csináljunk, akkor le tudjuk, virtuális műtétet lehet csinálni, le tudjuk játszani, hogy ezt a betett és önmagában lezáródó, a nyílást lezáró szerkezetet hogyan lehet megcsinálni, még mielőtt a műtétre sor kerül. És végül egy kis animációban mutatjuk meg ugyanezt, hogy a két üreg között hogyan lehet elzárni a nyílást. És a harmadik alkalmazás, amire csak utalni szeretnék, egy nemrégen kötött szerződés, illetve munka, megint csak Rekecki Csaba és más fiatal kollégái munkatársai csinálják ezt. A Mars 2007-es missziójára készülő dolog ez. Ennek egy földi, az egyik amerikai sivatagbeli szimulációjáról van szó. Sok-sok kis pilóta nélküli repülőgépecske repül, és előre adottak bizonyos felszíni mintázatok, és ezeket kell felfedezni, illetve aztán ezeknek a repülőknek ezt követni. Tehát megvan adva 1-2-3 osztály, ilyen típusú mintázatokat kell találni, és hát aztán ezt követni. Hát ezekből is látszik az, hogy hát bizony nagyon sokféle dologra lehet ezt használni. Ezt az újfajta infobionika motiválta, biológia motiválta számítógépek. De lépjünk tovább, hol vannak végre a protézisek? Hát két dologról lesz szó, a retinaprotézis és egy megbénult végtag részleges mozgatása. Hát kezdjük a retinával egész röviden. Először itt csak a retina keresztmetszete látszik, és akkor indítsuk a, így jön a fény, tehát itt vannak a fotóérzékelők, itt vannak a továbbvivő úgynevezett bipoláris sejtek, itt megy a kimenet, a ganglion sejtek. Kérem a következőt. Na hát minden, az igazi érdekes felfedezés, amit hát egy különös ajándéka az életnek, hogy éppen Bozont fiam Berkeleyben Frank Wurmbrink professzor úr vezetésével fedezték ezt fel, hogy hogyan működik a retina belseje. Hát úgy működik, hogy amikor mi itt nézünk, akkor a kimeneten egy tucat paralel kép, mintha egy sokképernyős színházban lennénk. Lépjünk tovább. Egy tucat paralel kép van, és minden egyes képnek, minden egyes képpontján lehet mérni, tudták mérni a kimenetet, és a kétfajta bemenetet, egy gerjesztést, meg egy gátlást. Tehát egy ilyen kétfajta hullám érkezik, amit azután mi mérnökök sok érdekes célra is tudunk használni. Ezek mérések, és a következő ábrán látszanak azok a CNN hálózati modellek, nem mennénk be a részletekbe. Ez egy vonal, ez egy kétdimenziós sejtcsoport, ez egy másik, ez a külső retina. Itt van belül két út, egy gátló és egy serkentő, és az egészből kijön a végeredmény. Tehát ez a ebben a sokképernyős színházban látjuk a végeredményt, nem megyünk, lépjünk tovább, és mindjárt megmutatnék egy akciót. Tehát itt van Frank Wurmbrink professzor úrnak a feje, mozgatja, beszél, pislog, és itt van a 12-ből két kimenet. És ahol fehér felvillanás van, kérem ismételni, ahol fehér felvillanás van, azok a részek mennek csak ki az agy többi részébe. Hihetetlen gazdaságos. Szinte nem is értjük, hogy hogy a csodába lehet ennyire gazdaságosan kódolni. Persze nem tudjuk a dekódolást, mert a majmot meg tudjuk mérni, de ő nem tudja megmondani, bennünket meg nem lehet még megmérni. Hát ezek után hogyan lehet retina protézist csinálni? És itt szeretném elmondani röviden aznak az állapotát, ahol ez a retina protézis dolog van. Legalább 10 éve nagyon sok kutatócsoport a világon, különösen az Egyesült Államokban, és ezt még ne menjünk vissza. Igen. Tehát legalább 5-6 kutatócsoport, főleg Németországban és az Egyesült Államokban óriási pénzekkel, óriási energiákkal dolgozik azon, hogy retina protézist csinálni. Most ez azért nagyon izgalmas, mert nem csak azok, akik balesetben vagy más módon vakok, hanem az életkor növekedésével, mondjuk az Egyesült Államokban évente 100 000 ember válik vakká, két ok miatt, időskori retinitis pigmentosa és úgynevezett macula degeneration miatt, egy szó mint 100, ezeknek elromlik a retinája. Na hát ide kéne betenni valami pótlást. Hát a végeredmény az, most legutóbb 3 hete voltam Los Angelesben a University of Southern California illetékes klinikáján. Van ma 5 olyan személy a világon, aki egy 4x4-es ablakon kilát a világba. Látott, megvakult, és most egy 4x4-es, összesen 16 kis pixelen keresztül kilát a világba. Ez egy óriási áttörés. Ebben persze sok minden hozzájárulás, retina modellek, egyebek vannak, de igaziból nem ez volt a kulcskérdés. A kulcskérdés az, hogy hogyan lehet oda betenni azt a és milyen stimuláló kis csipet, amelyik képes arra, hogy hónapokon keresztül, most már van egy 22 hónap, egy 12 hónap és néhány hónapos páciens, akinek sem nem gyulladt be, sem nem tokozódott be a szeme. Nagyon, hogy is mondjam csak, majdnem kőkorszaki dolgok is vannak benne, tehát hogy viszik be a jeleket? Hát nem úgy, hogy betesznek egy ilyen érzékelő, processzáló csipet, nem. Kívülről van egy kis kamera, egyszerű módokon a legegyszerűbb kontúrokat kódolják, és utána egy tekercsel, egy induktív tekercsel, van egy belső, beoperálnak egy kis tekercset, kintről hát indukációval beviszik a jeleket, azt a 4x4, tehát azt a 16 bitnek a 16, ugye, ez is mutatja, az ember nem tud leszokni arról, hogy azt mondja, hogy bit. Itt nincs bit. Az egyetlen diszkrét az a pixel, ami a kétdimenziós hát teret jelenti. Na hát, beviszik ezeket a jeleket, ezeket a intenzitás értékeket. Honnan jön oda a tápfeszültség, tápegység? Az is így megy, egy ilyen kis tekercsen keresztül. És akkor azekről szépen egy kis dróttal rávezetik azt a csipet, amit aztán beoperáltak. Tehát ma még a maga a technológia egyszerű, de a csoda az, hogy, hogy 4x4-en ki lehet látni. És a még nagyobb csoda az, hogy akik már egyszer láttak, azoknak sok mindenre, néhány egyszerű tárgyra már 4x4 is elég. Az az élmény tömeg, amit szerezünk, de hát ugye tudjuk azt, hogy 600 pixel egyébként olvasáshoz is elegendő. Hát lépjünk egyel tovább. A másik, ami képet az előbb fölmutattam, a következő protézis az pedig az izommozgatási protézisek. Ez megint egy áprilisi eredmény, év elején született, áprilisban publikálták. Akik gerincsérültek, azoknak a végtagjaik nem mozognak. Ugye? Most itt egy olyan gerincsérült hölgy van, aki hát nem tudja a lábait, meg egyáltalán nem tudja mozgatni gerinctől lefelé a végtagjait. És hogyan fog fölállni? Hát úgy, hogy beépítettek olyan az izommozgatást működtető protéziseket, és ő szépen a kis szerkezet ott van az övére erősítve, bekapcsolja, hogy fölállni, és akkor szépen föláll, megfogja a keretet, következő, és akkor így tud néhány lépést megtenni. Kérem a következőt. A következő kérdés az, hogy menj vissza egyel, van közötte egy. Igen, ez az. Tehát a következő lépés, amikor az aggyal kerülünk kapcsolatba. Tehát most már nem a szem, nem a mozgatás, hanem az agy működéssel kerülünk kapcsolatba. Ugye a legegyszerűbb ilyen dolog a legegyszerűbb, hát mondjuk leginkább kezelhető talán a mérnökök számára a epilepsziás görcsöknek a feltérképezése. Egy frankfurti kutatócsoporttal dolgozunk együtt, Ronald Tesznapnak a vezetésével dolgozó kutatócsoporttal, és ők a Bonni Epilepsia Klinikával, amely ma a világon talán a legnagyobb ilyen betegségek gyógyításával foglalkozó klinika. Na most ugye epilepsia, azt gondolná az ember, hogy hát ez ugye van egy-két ilyen ember, hát ezek ritkán. Sajnos a OECD országok, tehát a világ gazdag országai, most erre Magyarországot is beleszámítva, az OECD országokban minden 200. ember valamikor az életében epilepsziás jeleket észlel. Tehát ez egy nem egy rendkívüli dolog. Ugyanakkor vannak olyan súlyos esetek, amelyeket már nem lehet kezelni sem gyógyszeresen, sem műtétileg. Tudnélik, a műtéti kezelésnek az első lépése az, hogy föl kell térképezni, hogy hol vannak a görcsképződésnek, tehát az epilepsziás roham képződésnek a központjai. Hát ehhez egy olyan 70-valahány kis érzékelőt, elektronikus érzékelőt beraknak az agy kéregre, és ezeket mérik, egy-két hetet ott eltöltenek ezek a betegek, és ezeket mérik, és ezekből meg lehet állapítani, hogy hol kell az operációt elvégezni, és az operáció olyan, amely létfontosságú dolgot hát tenne tönkre, akkor nyilván nem lehet elvégezni az operációt. Azonban ezekkel a betegekkel, ebből a 71 néhány jelből, és részben ezekkel a celluláris hullámszámítógépekkel is, meg tudták állapítani azt, hogy előre tudták jelezni azt, hogy mondjuk 2-3 perccel a görcs, a roham előtt jelezni lehetett. Ugye, hogyha 1-2 másodperccel előre jeleznek, az már túl késő. Ha mondjuk órák, akkor meg hát nem fogja valaki várni. hogy na, mikor lesz, hogy lesz. Egy szó mint száz, azoknak a betegeknek a számára az a terv, hogy ezekkel a szerkezetekkel figyelmeztetni lehet arra, hogy néhány perccel a roham előtt. A következő izgalmas kérdés azonban az, hogy hogyan lehetne, ha tudjuk, hogy egy 2-3 percen belül jön ez a roham, hogyan lehetne most már megfordítani az elektromos jelek útját, és bevezetni olyan jeleket, amivel olyan elektromos hullámokat gerjesztenénk, amelyek megszüntetnék az epilepsziás rohamnak a kialakulását. Hát ezek a kutatások indulnak el most. Egyébként szeretném itt megjegyezni, hogy ezen a területen például egy kulcskérdés, hogy milyenek azok az interfészek, amiket benyomunk az agyba. Ezek a rajzszögek, Karmos György professzor úr és Ulbert István azok Magyarországon, bocsánat, kérek, akik ilyeneket tudnak csinálni, ilyen kis rajzszögeket tudnak csinálni, amelyeket szépen benyomják az ajkérekbe, szerencsére ugye az nem fáj, és akkor egy tucatnyi helyről lehet mérni a jeleket. És aztán a Kokiban és máshogy és a idegklinikán végzik ezeket a kísérleteket. Nos, visszatérve az alapproblémára, tehát fölmerül a kutatókban, hogyan lehetne akkor bevezetni olyan elektromos jeleket, amivel megakadályozzuk a kialakulását. De ezzel egy gyökeresen új helyzetbe kerülünk. Belépünk az emberi agyba, elkezdünk beavatkozni úgy, hogy igaziból nem tudjuk, hogy mik a mellék következmények. Hiszen nem ismerjük. Hát már akik neurobiológusok, meg idegsebészek, akik ezeknek tudni kellene. Tehát egy súlyos bioetikai problémával állunk szemben. Egyébként az egész infobionika területén sokszor majdnem azt kell mondjam, hogy az atombomba etikai problémájánál is nagyobbal, hiszen ott akkor lehetett tudni, akik csinálták az atombombát, tudták, hogy az előbb-utóbb le fogják dobni, és abból mi lesz. De itt a legjobb szándékkal is néha a tudatlanság oly mértékű, hogy egy komoly jellemnevelésre van szüksége annak, aki ezekben az ismeretlen irányokban elindul. Hogy vajon nem több bajt okozok-e, mint amit hát használok. Az elektronikus kapcsolat megteremtése az idegrendszerrel, az tehát egy különös, érdekes technológia, azt kell mondjam, és e tekintetben szerte a világon nem csak mérnökök, neurobiológusok, hanem a legszélesebb egyéb tudós közösségek dolgoznak. Tehát például az anyagtudomány, maga a biokompatibilitás kérdése. Most, hogy pár hete Los Angelesben voltam, és át tudtam tekinteni ezt az egész kutatást, annak egy különösen izgalmas része olyan anyagoknak a kitalálása, amelyek biokompatibilisabbak, mint az összes többi eddig. De sorolhatnám az immunológiát és sok-sok egész tudományterületet, ami csak arra van, hogy képesek legyünk arra, hogy permanensen hozzáérjünk az élő szervezethez. Gondoljuk meg, hogy milyen utat tettünk meg azóta, bocsánat, hogy elkészült az első pacemaker. A következőként. Ez a kérdéskör, az infobionika az elkövetkezendő években a termékek és szolgáltatások egy egész új arzenáját fogja létrehozni. Hát először is az első terület, ugye a biológia motiválta új szerkezetek, mondjuk kis olyan porszívó, ami ugyanannyiba kerül, mint az eddigiek, de leteszi az ember és szépen kiporszívóz, vagy akár egy olyan lapozó gép, amelyiknek megmondják, hogy nem tudom, az 5-től a 22. oldalig másolja le, és az lemásolja. Ma csak Homo sapiens tud lapozni. Tehát ezen a területen rengeteg izgalmas új dolog készül. Ugye a másik terület csak úgy egész vázlatosan a protézisek. Hát csak azt jósolják, hogy a most nagyon kezdetleges cipőben járó infobionikai protézisek területén, hát ez elsősorban a mozgató protézisekre vonatkozik, egy 2 éven belül egy majdnem 4 milliárd dolláros piac lesz. És a harmadik kérdéskör, amikor a szimbiózis. Erről nem beszéltem még. Miért nem mutattam egyébként képet a retina protézisről? Van egy kép, álló képem, de és ott a helyszínen egy videóban lehetett látni egy hölgyet, akinek retina protézise van, de egyébként szigorúan tilos vetíteni. Ez a személyiségi jogokhoz tartozik. Érdekes dolog az a személyiségi jog, mert a következő pont, amit most említeni fogok, ott meg szintén azért nem kaptam még meg az anyagot, ezt múlt héten egy konferencián Vancouverben láttam, és az illető júliusban jön ide hozzánk, amikor egy ilyen szimbiózist hoztak létre, egy majommal. Na most nem a majom személyiségi jogairól van szó, de ott is vigyázni kell. Tehát, miről van itt szó? Arról, hogy a majom motoros kortexéből, vezeték nélkül elvezetjük a jeleket egy robotkarhoz, és a majom látja, hogy mi történik, ha ő mozgatni akarná, vagy mozgatja a saját karját. Hogy akkor a robotkar hogy mint mozog. Na most, hát ma eljutottak oda, hogy a majom képes arra, tehát még egyszer, a motoros kortexéből vezeték nélkül jutnak el a jelek a robotkarhoz, és a képes arra a majom, hogyha oda tesznek egy rudat, akkor ezen keresztül megfogja a rudat. Hát ez az a fajta szimbiózis, amiről szó van. Végezetül, még van 2 percem, összefoglalni szeretném azt, hogy egy új, izgalmas, nem csak tudományterület, hanem előbb-utóbb szolgáltatásokat is, termékeket is létrehozó szakterület jön létre. Ezen a területen Magyarországon, ezen úttörő területen nagyon sok izgalmas eredmény és szép eredmény született, és nagyon sok kutatócsoport dolgozik. És azt is hozzá kell tenni, hogy pár éve ezen a Pázmány Egyetemen folyó képzésben Európában úgy tudjuk először, Egyesült Államokban 4-5 éve már vannak ilyenek, 3 helyen, én tudok 3 helyről, úgy képezzük az elektronikus, számítástechnikus, informatikus mérnököket, hogy közben idegtudományt is tanulnak. Az ő világképük, ahogy mondják, az ő mindsetjük, az más lesz, mint a miénk. Ők olyan asszociációkkal fognak rendelkezni, mint amivel összesen néhány száz, majd 1-2 ezer társuk az ők elkövetkezendő 1-2 évben, és hát ők lesznek azok az innovátorok, akik majd kitalálják azok az eszközöket és szerkezeteket, amelyek az infobionikának a következő lépéseit jelentik. Természetesen kollaborációban azzal a mintegy 10-15 kutató laboratóriummal külföldön, akikkel mi magunk is kapcsolatban vagyunk. Még egyszer szeretném megköszönni a figyelmet, a 45 perc lejárt, az órának vége, és köszönöm szépen a figyelmet, és ha kérdés van, örömmel válaszolok, ha tudok. Köszönöm szépen.